Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a 6. Zsoltár ige verseivel, válogatott verseivel eképpen. Uram, ne fegy meg haragodban, ne ostoroz indulatodban. Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és Te, Uram, meddig késel. Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy Te. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük neked a találkozás örömét. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, az elmúlt hétnek minden áldását, amelyet megtapasztalhattunk a mi életünkben. Köszönjük, atyánk, hogy emlékezhettünk a reformációra. Arra a lelki örökségre, amelyet a mi református őseink helyeztek a mi szívünkre és lelkünkre, hogy egyedül csak hit által lehet üdvösségünk, amit az Úr Jézus Krisztus által nyerhetünk el, egyedül Isten kegyelméből. Egyedül csak a Szentírás lehet a mi életünknek zsinórmértéke, és egyedül Tied, Urunk, a dicsőség mindenért. Köszönjük, Urunk, hogy most is napjainkban is megújulást adsz, mind az egyházunkban, mind pedig a mi személyes életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy ez a mai délután is a Te ügyedet szolgálja, ami lelki felüdülésünket, lelki megújulásunkat szolgálhatja. Köszönjük, hogy mára is elkészítetted a Te áldott igédet, Urunk. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, lelkünket, hogy befogadói legyünk, megértői legyünk a Te akaratodnak. Ezért kérünk, hogy lelked által légy jelen itt közöttünk, és áld meg a mi igére való figyelésünket. A mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istenünk igéjét olvasom közöttetek Lukács evangélium a 4. részéből, annak is a 38. és 39. verséből, melyet az ő üzenetével együtt helyünket elfoglalva hallgassunk meg. Lukács evangélium a 4. részéből, a 38. és 39. versekből így szólít meg Istenünk igéje bennünket. A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolta lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik. Eddig Istenünk szent és írott igéi. Amen. Szeretett testvéreim, mindig olyan jó érzés az embernek olvasni a Szentírásban azt, hogy az Úr Jézus Krisztust milyen sokan követték, milyen sokan keresték az ő közelségét, hogy milyen erős volt Jézusnak a személyisége, a vonzása, hogy sokan vágyakoztak hozzá, hogy hallják az ő tanítását, elfogadják az ő gyógyítását az életükben. Nagy történetek vannak ezzel kapcsolatban előttünk, amikor Jézus nem csak tanítja a 4000 és 5000 sokaságot, hanem vendégül is látja őket. Mégis nekem a Bibliából nem ezek a kedvenc történeteim, hanem leginkább azokat a történeteket szeretem, amikor Jézus egy emberrel foglalkozik. Amikor egy személyes találkozás megy végbe. Amikor Jézusnak minden figyelme oda koncentrálódik arra az egy emberre, akivel találkozik. Nagyon megérintő történet ismerjük, amikor Nikodémus az éj leple alatt megy oda Jézushoz, keresi fel a mestert, és beszélget vele az újjászületésről. Vagy gondoljunk csak bele, hogy mennyi üzenete van annak a történetnek, amikor Jézus ott a kútnál a samáriai asszonnyal beszélget, és az élő vízről tanítja őt. Mindig ezek a történetek fognak meg leginkább, amikor egy ember állott Jézus előtt, rákoncentrálódik minden figyelme az Úrnak. A Biblia tudósok keresték a magyarázatot arra, hogy ha csak Jézus van ott és ez az érintett személy, akkor mégis hogyan maradtak fent ezek a történetek. De hát azt hiszem, erre mi magunk is megadhatjuk a választ, hiszen azt gondolom, hogy az az ember, aki találkozott Jézussal, aki beszélgetett vele, átélt a vele való találkozás, vagy aki meggyógyult Jézus által, az az ember bizonyára bizonyságot tett erről. Elmondta sok embernek. Továbbadta azt, amit ő ott megtapasztalt, amit ő ott átélt. Így lehetett az, hogy ebben a rövid kis történetben, amelyet lejegyez itt a Biblia, amelynek szintén két szereplője van, Simonnak az édesanyja, Péternek vagy az anyósa, és az Úr Jézus Krisztusnak a története. Nem tudjuk, hogy volt-e még ott valaki, amikor Jézus meggyógyította ezt az asszonyt, hiszen még másik két evangélium is beszámol röviden erről az eseményről, és ott azt olvashatjuk, hogy Jakab és János elkísérték Jézust Simon házába, de nem tudjuk, hogy maga a csodatételkor, amikor az asszony meggyógyult, akkor csak Jézus volt ott, és ez az asszony, vagy voltak ennek tanúi. Nem is ez a lényeg, azt gondolom, hanem az a csodálatos, hogy ez a történet fennmaradt, megmaradt, hogy erről ma is beszélhetünk, ma is olvashatjuk. Hogy valaki ezt a történetet elmondta, vagy Jézus, vagy ez a meggyógyított asszony, és ezt Lukács, aki maga is orvos volt, aki ezt az evangéliumot írta, és a legtöbb gyógyítási történet az ő evangéliumában van leírva, tudtunkra hozza ezt, hogy mi történt akkor és ott Jézus és Péter anyósa között. Olyan csodálatos, hogy ezt papír pergamenre veti Péter, amelyet lemásolnak, azt majd még többen lemásolják, majd pedig ugye, amikor jön a könyvnyomtatás Biblia formájában, könyv formájában, mi magunk is a kezünkbe vehetjük és olvashatjuk. Több ezer templomban, több millió hívő ember otthonában szólalhat meg ez az ige. Volt 2000 évvel ezelőtt egy asszony, aki ilyen csodálatos módon gyógyult meg. Ott Kapernaumban, egy kis városban. Ez az asszony valami csodát él át az életében. Olyan csodálatos erről hallani és olvasni, kedves testvéreim, pedig nem egy olyan nagy akciódús ez a történet. Két rövid vers a Bibliában, amelyet elolvasva, ez mégis sok minden tanítást hordoz magában a mi számunkra is. Nagyon izgalmas számomra ez a történet, mert ebben a történetben ott vagyok, és ott lehetek én is, és ott vagy, és ott lehet te is, kedves testvérem. Ott lehetünk mindannyian, akik a templomokban halljuk ezt az igét, és ott lehetnek mindannyian, akik otthon az otthonaikban olvassák. Olyan személyessé válhat ez a történet számunkra, hiszen mi magunk is felismerhetjük magunkat ennek az asszonynak a képében. Azt olvassuk róla, hogy magas láz gyötört ezt az asszonyt, beteg volt, nem tudott dolgozni, nem tudott felkelni, nem tudta illendőképpen fogadni vejének híres vendégét és annak kíséretét, nem tudta elvégezni az ő napi teendőit, nem tudta megcselekedni azt, amire a szíve, a lelke vágyott, amit nagyon szeretett volna. Ez az asszony nagyon el volt keseredve. És az ő elkeseredettségében várta azt, hogy hogyan fog mindez az esemény lezajlani önnéküle. És Jézus bemegy hozzá, és meglátja ezt az asszonyt, és meggyógyítja. Ez az asszony azonban össze van törve, ahogyan mondani szoktuk, maga alatt van, hiszen ágyhoz van kötve. Sokszor, kedves testvéreim, így ismerünk mi is magunkra. vagy ismerhetünk magunkra ebben a történetben. Ilyenek vagyunk mi magunk is. Betegek, elesettek, elkeseredettek, tehetetlenek. Olyan magunk alatt valók vagyunk, mert nem tudjuk megtenni sokszor mi is azt, amit szeretnénk, nem tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, nem tudjuk elvégezni a mindennapi dolgainkat úgy, ahogyan szeretnénk, mert a szívünk, lelkünk megkeseredett. Ilyenek vagyunk mi is, kedves testvéreim, egészen addig, amíg meg nem jelenik az Úr Jézus Krisztus. Amíg egészen közel nem jön hozzánk, amíg nem cselekszik valamit a mi életünkben is. Amíg nem teszi ránk az ő áldó kezét, gyógyító kezét, amíg nem üzi el a mi testünkből, lelkünkből a mi nyavajánkat, ami megváltoztatja a mi gondolkodásunkat, az egész életünket. Mert bizony mi is sokszor vagyunk ilyen rosszul. Nem csak testi baja lehet az embernek, de sokszor fájnak a testi fájdalmaink is. Az elesettségünk, az összetöretettségünk, fájnak a sebeink. De tudjuk azt, hogy talán még fájóbb az, amikor az embernek a lelke sajog. Amikor lelki fájdalmakat hordozunk, amikor az élet terhe, nehézsége rá nehezedik a szívünkre. Talán sokkal könnyebb a testi bajokat gyógyítani, orvosolni, mint a lelki problémákat megoldani. Bizony sokszor van az, hogy az életünkben vannak olyan dolgok, amelyek fájnak. Olyan dolgok, amelyek gyötrik a mi életünket, a mi lelkünket. Miért ne engedhetnénk mi is ilyenkor közel magunkhoz az Úr Jézus Krisztust? Miért ne hagynánk azt, hogy ő átvegye a mi gondjainkat? Ami kilátástalannak tűnő helyzeteinket, ami miatt lehet, hogy már napok óta nem alszunk, amelyek gyötörnek bennünket, amelyek elveszik a mi örömünket, a mi jókedvünket, amelyek nem engedik, hogy békesség legyen a mi életünkben. Miért nem mondhatnánk el az Úr Jézus Krisztusnak mindazt, ami fáj nekünk, mindazt, amit hordozunk magunkban, mindazt, ami nem hagy nyugodni bennünket. Egy csendes, őszinte imádságban mi is elmondhatjuk az Úrnak a mi testi és lelki terheinket, nyomorúságainkat. Na nem azért, mert mintha ő ezt nem ismerné és nem tudná, mert nagyon jól ismer és tudja a mi nyomorúságainkat, testvéreim. Erre nekünk van szükségünk. Nekünk van szükségünk arra, hogy meglássuk magunkat ebben a helyzetben. Hogy igenis elesettek, betegek, erőtlenek vagyunk nélküle. Hogy szükségünk van gyógyulásra. El kell, hogy mondjuk egy csendes imádságban, hogy mi az, amire várjuk a megoldást. Mi az, amiben várjuk az ő segítségét. Péter anyósa valamitől lázas lett. Nem tudjuk, hogy mitől lett lázas. Talán valahol találkozott egy beteg emberrel, akiről ráragadt ez a betegség. De Jézus, amikor bemegy hozzá, akkor nem kezdi el faggatni, hogy hol voltál, kivel találkoztál, mióta vannak meg a tüneteid, mit tapasztalsz, mi a problémád. Hanem egyszerűen csak fölé hajol, lefölé az asszony fölé, és meggyógyítja. Ő nem megállapítja sohasem a betegségeket, nem diagnosztizál soha, hanem egyszerűen csak gyógyít. Hát mi nem vagyunk túl jó tanítványai az Úr Jézus Krisztusnak ebből a szempontból, mert mi bizony sokszor szeretünk akár a saját életünkben, akár a másik embernek, egy beteg embernek az életében diagnózisokat felállítani. Bizony sokszor halljuk a beteg emberektől, hogy azt mondják, hogy hát a szomszédasszonyom azt mondta, hogy az ő édesapjánál is így volt, így kezdődött ez a betegség, és hát szegény már azóta meghalt. Vajon melyik beteg az, amelyiknek tudunk segíteni ilyen dolgokkal, kedves testvéreim? Hogy ilyen dolgokat emlegetünk neki fel. Melyik beteg az, amelyik ettől a hírtől jobban lenne, hogy így kezdődött az én szülőmnél is? Ha valaki, akkor az Úr Jézus Krisztus a legpontosabb diagnózist tudta volna felállítani, ha szükség lett volna rá. De ő nem analizál. Ő egyszerűen csak a maga természetes módján odahajol e fölé, az asszony fölé, ráparancsol a lázra, és ez az asszony azonnal meggyógyul. Ki kell az ágyból, és szolgál nekik, hogy mi történik itt. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus csak él azzal a hatalommal, azzal az erővel, amelyet a mennyei atyától kapott. Csodát tett ennek az asszonynak az életében, meggyógyította, és ez az asszony pedig rendbe jött, és elkezdett szolgálni nekik. Elkezdte végezni azt a feladatot, ami az ő dolga, és már egyre jobban érezte magát attól, hogy felkelhetett az ágyból, és szolgálhatott az Úrnak. Köszönetképpen szolgált Jézusnak azért, amiért meggyógyította. Mindannyian valahogy bele tudjuk képzelni magunkat, kedves testvéreim, ennek az asszonynak az életébe és a helyzetébe. Mi is vagyunk sokszor így, mint ahogyan ő van, hogy ilyen tehetetlenül várjuk az életünk jobbrafordulását, várjuk a testünk, lelkünk meggyógyulását. Bízunk abban, hogy az Úr Jézus Krisztus minket is megtalál, hozzánk is kegyelmes lesz és meggyógyít bennünket, és mi rábízhatunk mindent az életünkben, ami lehúz bennünket, ami tehetetlenné tesz bennünket, ami fogva tartja a mi szívünket, a mi életünket. És miközben mi így ráhagyatkozunk a Mesterre, az Úr Jézus Krisztusbanra, közben pedig ő elkezd munkálkodni bennünk, és leveszi a mi testi, lelki bilincseinket, és megszabadít, felszabadít bennünket. Van, akit megszabadít valóban a láztól, a betegségtől, a testi kínoktól. Van, akit megszabadít a bűnös vágyaktól. Megint másokat megszabadít az alkoholnak, vagy éppen a kábítószernek a rabságából. Másokat megszabadít bűnös viszonyokból, a mohóságból, az indulatokból. Van, akit megszabadít a pénzsóvárgástól, és van, akit megszabadít a gyász nyomorúságától, szomorúságától és fájdalmától. Most, amikor mindannyian emlékezünk a mi elveszített szeretteinkre, akkor sokan megérzik a szívükben és a lelkükben a gyásznak fájdalmát. Mennyire nem tudják elengedni az ő szerettüket, hogy még mindig hogyan fáj, mennyire fáj a szívükben, az életükben az ő elvesztése. De az Úr Jézus Krisztus meg akarja fogni a mi kezünket is, meg akarja gyógyítani a mi lelkünket is. Fel akar minket is emelni, reménységgel akar eltölteni bennünket. De ezt nekünk is hagynunk és engednünk kell, kedves testvéreim. Nem zárkózhatunk be ő előtte. Meg kell, hogy engedjük azt, hogy az a fájdalom, ami a szívünkben van, az átalakuljon hálává. Hogy tudjunk hálásak lenni Istennek, megköszönni azokat az életeket, amelyeket odaadott a mi életünk számára. Megköszönni azt, hogy jó szüleink voltak. Megköszönni azt, hogy jó és hűséges társunk volt, vagy jó gyermekünk volt, vagy testvérünk, vagy barátunk, vagy munkatársunk. Hálával gondolni arra az eltöltött időre, amit együtt töltöttünk. A boldog percekre, az örömökre, amelyekkel Isten megajándékozott bennünket. A boldogságra, amelyet tőlük kaptunk. Kell, hogy a szívünk fájdalma átalakuljon ilyen hálává. Mert gondoljunk bele, kedves testvéreim, melyik elvesztett szerettünk akarná az, hogy mi szomorúan, az élet minden öröméről lemondva éljük a mi életünket. Bizonyára mindannyian azt szeretnék, hogy mi boldogan éljünk. Hálás emlékezettel a szívünkben, és ott hordozva az ő emléküket. De nem akarnák azt, hogy mi lesújtva, szomorúan éljünk, hanem hogy élvezzük az életet, és boldogan éljünk. De az Isten által nyújtott gyógyírt sokszor az ember valahogy nem akarja elfogadni az életében. Nem akar tudomást venni arról, hogy Isten hogyan akarja a mi sebeinket bekötözni, a mi könnyeinket letörölni. Hogyan akar bennünket élő reménységgel megtölteni. Mert azt gondoljuk, hogy számunkra csak az lenne a megoldás, hogyha a mi elveszett szerettünket visszaadná nekünk. De nem tudom, hogy voltak-e már a kedves testvérek úgy, hogy belekerültek olyan kínos helyzetbe, hogy elmentek az orvoshoz, és az orvosnak elmondták, hogy mi a bajuk, és elmondták azt is, hogy mit kellene a doktor úrnak felírni, hogyan kellene kezelni engem, hogy rendbe jöjjenek a dolgaim. És ilyenkor azért látjuk, hogy az orvosok nem olyan kedvesen tekintenek ránk. Vagy amikor elviszük az autószerelőhöz az autónkat, és laikusként elmondjuk neki, hogy mi a problémája az autónknak, de már el is kezdünk utasításokat adni neki, hogy szerintünk hogyan kellene megoldani ezt a problémát. Vagy amikor egy háziasszony készíti az ebédet, és valaki beleszól abba, hogy mit kellene még a fazékba tennie, hány tojásból kellene a piskótát sütnie, vagy hogyan kellene a rántást helyesen készíteni, milyen tekintettel néznének ránk. Igen, kedves testvéreim, nem vagyunk így sokszor magával, Istennel is, hogy mi szeretnénk megmondani neki, hogy Uram, az én életemre, az én problémámra ez és ez lenne a megoldás. Hogy Uram, én azt szeretném, hogyha te ezt így oldanád meg, hogy így segítenél meg engem. Nem az a legnagyobb bajunk sokszor Istennel, kedves testvéreim, hogy nem úgy cselekszik az életünkben, ahogyan mi azt elvárjuk tőle, ahogyan mi azt kérjük tőle, ahogyan mi elgondoljuk, hogy jó lenne. Elpanaszoljuk neki, hogy mi fáj, hol fáj, hogy mi miért nehéz, de nem hallgatjuk meg őt, és ezzel nem engedjük, hogy ő munkálkodjon a mi életünkben, hogy lehajoljon hozzánk, hogy ráparancsoljon a mi bajunkra, hogy az elhagyhasson bennünket, hogy aztán meggyógyulva mi az ő dicsőségére tudjunk szolgálni. Tudjunk szolgálni a fele barátnak, és ezáltal is magának az Úrnak, hogy tudjunk szolgálni a gyülekezetnek, és ezáltal magának az Úrnak, hogy tudjunk szolgálni a mi családtagjunknak, a mi kollégánknak, a mi szomszédainknak, és ezáltal magának az Úr Jézus Krisztusnak, mert a szolgálat nem más, mint hálaadás. A szolgálatunk mindig hálából fakad. Mekkora áldás egy hívő embernek az életében, kedves testvéreim, ha már azt tudja mondani, hogy nem csak azért járok el a templomba, mert nekem szükségem van rá, hanem azért is megyek oda, hogy én hálát adjak, az én jelenlétemmel is biztosítsam az én Uramat, az én hálámról, mindazért, amiért megszabadított engem, és ami áldást adott az én életemre. Nem csak azért kérdezem meg, hogy mit segíthetek a gyülekezetnek a közösségébe, hogy felfigyeljenek rám, hanem azért, mert valóban így akarom kifejezni a hálámat az Istennek, hogy szeretnék az ő egyházában szolgálni. Nem csak azért teszek a persejbe, az ünnepi borítékba adományt, vagy adok Isten dicsőségére adományt, mert tudom, hogy a gyülekezetnek szüksége van ezekre az adományokra, hanem azért, mert én szeretnék valamit visszaadni Istennek azért, abból a sok mindenből, amit ő ajándékozott nekem, és amivel ő elhalmoz engem. A szolgálat mindig hálából fakad. De ez az áldás akkor születik meg, szeretett testvéreim, az embernek az életében, hogyha meglátjuk a mi elesett voltunkat, a mi beteg voltunkat, ha tudjuk azt, hogy kitől várhatjuk erre a gyógyulást, hogy egyedül Jézus tud beavatkozni ebbe, és akkor a mi gyógyulásunk után pedig a szolgálatot választjuk. Szolgálunk az elnyert testi-lelki egészségünkkel az Úrnak. Péter anyósa is felkelt és szolgált. Azt tette, ami a dolga volt. Végezte a háziasszonyi teendőket. Tőled és tőlem sem vár mást, ami Urunk. Dolgozzunk ott, azon a helyen, ahová ő állított bennünket. Végezzük a mindennapi munkánkat tisztességgel, a fele barátunknak a javára, és Istennek a dicsőségére. Adja a kegyelem Istene, hogy valóban ezt meg tudjuk cselekedni a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát el szívvel köszönjük meg neked, hogy tanítottál bennünket. Urunk, te nagyon jól ismersz bennünket, és tudod, hogy mi miatt nem érezzük jól magunkat most sem. Tudod a mi testi-lelki betegségeinket, fájdalmainkat, megkötözöttségünket, a bűnterhe miatti elesettségünket. Te látod és tudod, Urunk, hogy mitől szeretnénk megszabadulni, megtisztulni. És mi hisszük, Urunk, hogy neked van hatalmad rá, hogy meggyógyíts, megtisztíts, megszabadíts bennünket. Ezért kérünk téged, hogy jöjj, emel ki bennünket a mi tehetetlenségünkből, hogy mi is hálából tudjunk te néked szolgálni. Hadd járja át a hála a mi szívünket is, minden szabadításért, gyógyulásért, amit tőled kaptunk. Add, hogy tudjunk szeretettel és hűséggel szolgálni, ott, ahová te állítottál bennünket, a családunkban, a gyülekezetünkben, a lakóhelyünkön, a munkahelyünkön. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy velünk vagy, hogy te meggyógyítasz bennünket, hogyha hozzád kiáltunk. Mi sokszor nem érezzük a mi beteg voltunkat, ezért nem is keressük a gyógyulás forrását. De add, Urunk, hogy hagyj lássuk meg a mi bűn miatti betegségünket, add, hogy vágyjunk a gyógyulásra is, azt te tőled várjuk egyedül. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, amikor imádkozunk a mi gyülekezetünkért. Imádkozunk azokért a testvérekért, akiknek a szívében és lelkében még nagyon friss a gyász, hiszen most veszítették el az ő szerettüket, az ő kedvesüket. Kérünk, hogy vigasztald őket. Imádkozunk, Atyánk, a mi betegeinkért, akár otthon, akár kórházi ágyon várják a te gyógyításodat. Kérünk, hogy mint áldott orvos, látogass meg őket, hajolj föléjük és gyógyíts meg őket. Hadd éljék át azt a csodát, amelyet Péter anyósa is átélt, az Úr Jézus Krisztus meggyógyított engem. Kérünk, Atyánk, hogy add áldásodat özvegyekre, árvákra, egyedül lévőkre. Kérünk, hogy hozz haza a tékozló fiakat és leányokat. Add áldásodat a mi szeretteinkre, akár közelben, akár távolban vannak. Légy velünk, Urunk, a ránk következő hét napjaiban is. Áld meg munkánkat, fáradozásunkat, hallgass meg imádságunkat, tartsd meg a mi hitünket, beléd vetett bizodalmunkat. Add áldásod, Urunk, a mi anyaszent egyházunkra, népünkre, nemzetünkre, erre a teremtett világra. Nem magunkért kérjük ezt, hanem a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért, aki maga is így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Úrunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.